Nagy megkönnyebbülésére volt ez azoknak, akik eddig ezekkel a dolgokkal foglalkoztak, és egyedül ő tartozott számot adni a térparancsnoknak, ennek a nyugodt férfiúnak, kihez való viszonya kezdettől fogva barátságosan indult, s idővel a legkellemesebbé vált. Mert Mai Szachme megerősítve látta József szavát, melyel az első kihallgatása alkalmával válaszolt neki, a maga megismertetés ősi drámai szavát, amely keresztül hatolt nyugalmán és egészen kivételesen, noha tág és pontatlan értelemben megrettentette, úgyhogy maga is érezte, amint az orrahegye kisé elhalványodik, és e megrettenésért a kapitány bizonyos mértékben még hálás is volt annak, aki hozzá segítette. Mert nyugalma mélyén kívánkozott-e megrettenésre, amelyre okos szerénységével nem tartotta magát méltónak és várt rá, mint ahogy Nehbet újból való megjelenésére unokájában és harmadik megrendülésére is várt. Érzése is pontatlan és nehezen kifejezhető volt a szó igazságával szemben, amellyel József megismertette magát, és hogyan kellett érteni az azt, az én vagyok az mindig megrettentő formulájában, nem tudta volna megmondani, de tudatára sem jutott annak, hogy nem tudta volna megmondani, mert egyáltalában nem tartotta szükségesnek vagy kívánatosnak számot adni róla. Ez a különbség az ő kötelességei és a mieink között. Mai Szachme a maga korai, noha másfelől már nagyon késői idejében teljesen föl volt oldva ilyen számotadás alól, és a legnagyobb nyugalommal, jól lehet megfelelő rettenettel is arra korlátozódott, hogy sejtsen és higgyen. Az őshíradás úgy fejezi ezt ki, hogy az Úr kiterjeszté Józsefre az ő kegyelmességét, és kedvessé tevé őt a tömlöc tartó előtt. Ezt az ést úgy lehetne magyarázni, hogy a kegyelem, amelyben Isten Ráhel fiát részesítette, éppen abban állt, hogy tömlöc tartója megkedvelte. Ez azonban kegyelmet és kedveltséget nem egészen helyes viszonyba állítana. Nem úgy volt, hogy Isten abban a kegyelemben részesítette Józsefet, hogy kedvezően hangolta iránta a kapitányt, hanem a rokonszenv és a bizalom, egy szóval a hit, amelyet József megjelenése és viselkedése mindenkiben keltett, eredt inkább egy jó ember csalhatatlan érzékéből az isteni kegyelem, azaz maga az Isten iránt, ami ezzel a fegyenccel volt, mint ahogy csak ugyan a jó ember képessége és egyenesen ismertető jele, hogy okos áhítattal megérzi az Istenit, és ez az a tény, ami a jóságot és okosságot egészen rokonnak és voltaképpen egy ugyanannak mutatja. Minek gondolta át Mai Szachme Józsefet? Valami igazinak, az igazinak, a régen vártnak, új idők hozójának. Egyelőre csak abban a szerény értelemben, hogy ez az érdekes okokból ide száműzött ifjú az unalmas helyre, ahol a kapitánynak esztendők óta, ki tudja, meddig még szolgálatot kell teljesítenie, az uralkodó unalom bizonyos megszakítását hozza. De hogy Xavier parancsnoka a szólásmód és valóság fölcserélését oly élesen elítélte, és mint alacsony rendűséget elvetette, talán éppen onnan eredt, hogy ő maga is ludas volt a fölcserélésében, és ha nem vigyázott eléggé, rosszul tudott különbséget tenni képletes és tulajdonképpeni között. Más szóval, elég volt neki néhány halk sejtetés, emlékeztetés és utalás a jelenség vonásai között, hogy már a sejtetnek teljességét és valóságát pillantsa meg benne, és ez József esetében a régen vártnak és üdvösséghozónak alakja volt, aki eljön, hogy véget vessen a réginek és unalmasnak, és az emberiség újongása közepette új korszakot kezdjen. Az alak körül azonban, akire József halkan emlékeztetett. Az isteninek nimbusza lebeg, és ez ismét olyan gondolat, amely magában rejti a kísértést, hogy fölcseréljük a képletest a tulajdonképpenivel, a tulajdonságjelzőt azzal, akinek tulajdonságát jelzi. És ez a kísértés olyan tévútra vezető, ahol az isteni van, ott van Isten, vagy amint Mai Szachmé mondta volna, ha egyáltalában mond valamit, és nem inkább csak sejt és hisz, ott van egy Isten. Minden esetre elkendőzve, amit kifelé, sőt, gondolatban is respektálni kell, még ha az elkendőzés ebben az önkéntelenül nagyon csinos és szép külsőben hiányos és mondhatni nem egészen sikerült elkendőzés is. Mai Szachmé nem lett volna fekete föld fia, ha nem tudja, hogy vannak Istennek képmásai, lelkes Isten képmások, akik a nem lelkesektől, élettelenektől gyökeresen különböznek, és mint Isten eleven képmásai tartanak igény tiszteletre, így Hápi, a menfei bika, s maga Fáraó is palotája szemhatárában. Jártassága e dolgokban nem kevésbé járult hozzá sejtéseihez, melyeket József természete és megjelenése felől táplált, mi már tudjuk, hogy ez cseppet sem igyekezett az efféle sejtelmeket eloszlatni, ellenkezőleg szerette az embereket meghökkenteni. Az írószoba és a levéltár számára József megjelenése valóságos áldás volt. Mert bármennyire igaztalanul hangzott is a kapitány megvádolása, hogy semminek gondját nem vállalja magára, az irodai rend, amely pedig a tébei fölöttes hatóságok szemében oly fontos volt, mint maga is tudta, valóban megsínlette nyugodt szenvedélyeit, az orvoslást és az irogatást, ami veszélyeztette hivatali tekintélyét, és alkalomattán már épp oly udvarias, mint kellemetlen köntörfalazással írt, dorgáló leveleket eredményezett a fővárosból. Éppen ebben a vonatkozásban bizonyult József a régen várt jövevénynek, a fordulathozójának és az én vagyok az emberének. Ő volt az, aki rendet teremtett a papírosok között, aki Mai Szachmé szenvedélyesen kuglizó hivatalnokait megtanította, hogy a parancsnok magasabb elterelődése nem ok arra, hogy az iratokat ők is hagyják beporosodni, hanem ellenkezőleg annál buzgóbban kell azokkal foglalkozniok, és aki gondoskodott róla, hogy olyan számadások és jelentések kerüljenek a fővárosba, amilyeneket a felsőbb hatóságok csak ugyan szívesen olvastak. Felügyelő pálcája varázsbottá merevedett kobrakígyó lett kezében, csak meg kellett vele érintenie egy kúp alakú csűrt, hogy gondolkodás nélkül kijelenthesse, 40 zsák emer fér bele. És ha azt kellett eldönteni, mennyi tégla szükséges egy rakodó építéséhez, csak homlokához érintette botját, és megmondta, 5000 tégla kell hozzá. Egyszer csak ugyanúgy is volt, máskor nem egészen úgy. De hogy egyszer olyan feltűnő volt az egyezés, az későbbi pontatlanságokra is rávetítette fényét, és az emberek úgy látták, mintha most is minden egyeznék. Röviden, József nem hazudott a kapitánynak, amikor azt mondotta, én vagyok az, és kitűnt, hogy a gazdaság és a könyvvezetés annak sem látja kárát, ha Mai Szachmé ráadásul még a toronyban, gyógyszeres kamrájában és írószobájában is gyakran megkívánja a jelenlétét. Mert a kapitány maga körül szerette látni, és nem csupán olyan kérdéseket vitatott meg vele, mint az erek száma, és hogy vajon a férgek okai vagy következményei a betegségnek, hanem a két testvér meséjének pompázatos leírásával is foglalkoztatta finom papíruszon, fekete és vörös tintával, mint ahogy József egykori urának is tette, és erre nem csak ékes kézírása miatt, de személy szerint és sorsának következtében is különösen alkalmasnak ítélte. Mert az újonnan jött, különösen, mint a szerelem bűnhődője volt szemében érdekes, e terület iránt, amely minden gyönyörködtető irodalom fő küzdőtere is, a parancsnok mély és meleg, jól lehet nyugodt érdeklődést tanúsított. És hogy Jákob fiának mennyi időt kellett Mai Szakme privát óhajai miatt az irodai szolgálattól elvonnia a szolgálat károsodása nélkül, abból is látható, hogy a várnagy órák hosszat tanácskozott vele, miképpen kellene elkezdenie 3-1 szerelme történetének, amely részben még a várakozás ügye volt, gyönyörködtető és lehetőleg megrázó, hogy nem mondjuk megrettentő módon való papírra vetését, aminél a legfőbb és sokat meghányt vetett nehézség abban állott, hogy a várt esemény előre és egyúttal való fölvétele kedvéért legalább 60 éves öregember szemléletével kellett elbeszélni a történetet, ami viszont a kívánt és az író természetes nyugalma folytán már amúgy is veszélyeztetett megrázó hatásra káros lehetne. De József saját kalandja, amely börtönbe juttatta, története a kamarás asszonyával szintén tárgya volt Mai Szakme irodalmi érdeklődésének, és József elmondott neki mindent a megszállottnak lehető kímélésével, de a tulajdon elkövetett hibáit nem kímélve, és azokkal a hibákkal azonosítva őket, amelyekkel azelőtt testvérei ellen, és így atya a pásztor király ellen vétkezett, ami aztán lépésről lépésre visszavezette ifjúságának és eredetének történetébe, és a kapitány okos kerekszemének idegenszerű és igen elmosódó betekintést engedett segédje Ozarszif fegyenc megjelenésének hátterébe, hiszen már egy csodálatos és nyilván célzásokból képzett név is tetszett neki, és a jó ember gyöngétségével mondta ki, noha sohasem tartotta a jövevény valóságos nevének, hanem elejétől fogva játékos álnévnek, és az én vagyok az puszta körülírásának. Potifár feleségének történetét a gyönyörködtető irodalom szellemében szívesen papírra vetette volna, és Józseffel gyakran elbeszélgetett a módokról és eszközökről, hogy miként lehetne legjobban megvalósítani a tervet. De mindig az történt, hogy írás közben a két testvér mintaszerű történeténél lyukadt ki, és még egyszer leírta ezt, amin aztán kísérletei meghiúsultak. Sok-sok nap telt el így, és csak nem egy év forgott már körül, amióta Rákhel elsőszülöttje Szávirébe érkezett, amikor ebben a fogházban olyasmi történt, ami csupán rész jelensége volt súlyos eseményeknek a nagyvilágban, s ha nem is nyomban, de valamivel később rendkívüli változásokat hozott József számára, és Mai Szakme barátja és robotfelügyelője számára is. Az urak. Egy napon ugyanis, amikor József a megszokott reggeli órában néhány hivatalos irattal beállított a felügyelő torony lakásába, hogy elszámoljon, ami ugyanúgy szokott lefolyni, mint Petepré és Montcalv az öreg ispán között, és rendesen egy rendben van kedvesemmel végződött, Mai Szakmé ez alkalommal még csak rá se nézett a számlákra, hanem egy kézmozdulattal elhárította őket, és kivételesen magasra vont szemöldökein, valamint a szokottnál tágasabbra fölnyitott ajakán nyomban látni lehetett, hogy különös esemény foglalkoztatja s természetes nyugalmának határai közt felindult volt. Erről majd máskor, Ozarszif, mondta a papírosokra vonatkozóan. Most nincs itt a kellő pillanat. Vedd tudomásul, hogy fogházamban nem minden áll ugyanúgy, mint tegnap és tegnap előtt. Napkelte előtt valami történt, és bekövetkezett a legnagyobb csöndben és halkan átadott külön parancsra. Tudd meg, hogy beszállítás volt itt. És elég kellemetlen. Két személy érkezett az éj leple alatt ideiglenes őrizetre és biztonságba helyezésre. Szokatlan személyek, azaz magas állású személyek, amivel azt akarom mondani, egykor és nem rég még magas állású személyek, lebukott és csávába került személyiségek. No, te is lebuktál, de ők sokkal mélyebbre buktak, mivel sokkal magasabban állottak. Vedd tudomásul, amit mondtam, és a közelebbieket inkább ne is kérdezd. De hát kik azok? Kérdezte mégis József. A nevük Mezetszuré és Binem Véze, felelte a felügyelő szégyenlősen. Ugyan, kiáltott József. Miféle nevek ezek? Így senkit se hívnak. Oka volt a csodálkozásra, mert Mezetszuré azt jelentette, aki gyűlöl a napisten, és Binem Véze utálatos tévében. Különös szülők lettek volna, akik fiaiknak ilyen nevet adnak. A kapitány nem nézett Józsefre, hanem valami főzettel bajlódott. Azt hittem, felelte, tudod, hogy az embereket nem szükségszerűen hívják úgy, ahogy nevezik magukat, vagy időlegesen hívják őket. A körülmények alakítják a nevet. Ré maga is változtatja a magáét állapotai szerint. Ahogyan én neveztem őket, úgy hívják az urakat papírjaikban és a parancsokban, amelyeket rájuk vonatkozóan készhez vettem. Így hívják őket a periratokban, amelyeket függőben levő ügyükben vezetnek, és körülményeik szerint most önmagukat is így nevezik. Ennél jobban már nem kell értened a dolgot. József gyors mérleget csinált. A forgógömbre gondolt, a felülre, amely visszatér és ismét fölemelkedik a fordulatnál, a pólus és ellenpólus cserélődésére, a körforgásra gondolt. Akit gyűlöl az Isten, az nem volt más, mint Mezetszuré, akit szeret az Isten. És utálatos tévében, az kedves tévében, Nefer M. Véze volt. Potifár barátsága folytán pedig eléggé tájékozott volt Fáraó udvarában, és a Merimat palota barátai között, hogy emlékezzék, Mezetszuré és Nefer M. Véze díszítő címzésekkel, különben egészen elborított neve volt Fáraó legfőbb süteménykészítőjének, a fősütőnek, aki a Memfei herceg címet viselte, és a tálaló asztalok írnokai fölött álló elöljárónak, a fő pohárnoknak, Abodu grófjának. Azoknak valódi neve, mondta, akiket kezedre adtak, nyilván így hangzik, mit eszik az én uram, és mit iszik az én uram. Na jó, 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 felelte a kapitány. Neked csak egy csücsköt kell mutatni, és mindjárt az egész köpenyeg a tied, vagy azt hiszed, hogy a tied. Tudd, amit tudsz, és ne kérdezz a közelebbiekről. Mi történhetett? Kérdezte mégis József. Hagyd ezt, válaszolta Maiszakne. Azt mondják, szólt, miközben félrenézett, hogy kréta darabokra akadtak Fáraó kenyerében, és legyeket találtak a jóságos Isten borában. Hogy az ilyesmi a legfelsőbbre hárul, és hogy vizsgálati állapotba helyezik őket az efféle állapotnak megfelelő néven, azt magad is gondolhatod. Kréta darabokat. Legyeket, ismételte József. Napkelte előtt, folytatta a kapitány, erős fedezettel hozták őket hajón, amely a gyanú jelét hordta orrán és vitorláján, és szigorú, noha tisztességes megőrzés véget átadták őket az eljárás idejére, míg kiderül bűnösségük vagy ártatlanságuk. Kellemetlen. Felelős ügy. A keselyű házikóban helyeztem el őket, tudod, itt jobbra a hátsó falnál, amelynek széttárt szárnyú keselyű van az orván, és éppen üres. Hát minden esetre üres, hát nincs az ő igényeiknek megfelelően berendezve, de ott ülnek kora reggel óta némi keserű sör mellett egy-egy közönséges katonaszéken. A keselyű ház semmi más kényelmet nem nyújt. Nehéz ügy ez. És senki meg nem mondhatja, hogyan végződik, vajon hamarosan halott színűre válnak, vagy a jóságos Isten őfelsége ismét fölemeli fejüket. Ennek a bizonytalanságnak megfelelően kell velük bánnunk, és eddigi rangjukat bizonyos korlátok között, és különben lehetőségeink szerint számba venni. Téged teszlek inasukká, érted? Aki naponta egyszer vagy kétszer utánuk néz, és inkább csak a forma kedvéért, kívánságaik iránt érdeklődik. Ilyen uraknak legfontosabb a forma. És ha csak érdeklődsz is kívánságaik iránt, már megkönnyebbülnek. Az aztán már kevésbé fontos, hogy a kívánságaikat teljesítik-e. Benned van elég tapintat és savoir vivre, mondta egy akkád kölcsönszóval, hogy érintkezzél velük, és egyrészt előkelőségüknek, másrészt gyanúságuknak megfelelően kezeld őket. Az én hadnagyaim vagy túlságosan gorombák, vagy túlságosan alázatosak lennének. És az irányelv megtartani a helyes középutat. Véleményem szerint komor színezetű tiszteletadás lenne helyén való. A komorságnak, mondotta József, nem vagyok éppen ura és mestere, a tiszteletadás talán kissé gúnyos színezetű lehetne. Úgy is jó, felelte a kapitány. Mert ha így érdeklődsz kívánságaik iránt, mindjárt észreveszik, hogy ez inkább tréfa, és hogy természetesen itt nem kapják meg azt, vagy csak jelképesen, amilyen szokva vannak. Az bizonyos, hogy nem maradhatnak ülve a katona székükön a puszta házikóban. Két fekvőhelyet kell nekik beállítani fejtámasztóval, s ha nem két, hát egy karosszéket lábvánkossal, hogy legalább fölváltva beleülhessenek. Továbbá te kell, hogy vezérük légy. Mit teszik az én uram, és vezérük, mit iszik az én uram, és igényeiket félig meddig teljesítsd. Ha libasültet kívánnak, adj nekik rostonsült gólyát. Ha kalácsot kívánnak, adj nekik édesített kenyeret. És ha bort kérnek, kapjanak egy kevés szőlőlevet. Minden tekintetben közepes előzékenységet kell mutatod, és a jelképességre helyezned a súlyt. Menj most mindjárt hozzájuk, és tégy náluk valamilyen színezetű tiszteletadással látogatást. Na, holnaptól kezdve tedd meg ezt minden reggel és este. Hallom és engedelmeskedem, mondotta József, és lement a toronyból a fal melletti keselyű házikóhoz. Az ott álló őrök fölemelték előtte tőrüket, és paraszti arcukkal rávigyorogtak, mert kedvelték. Aztán eltolták az ajtó elől a nehéz fareteszt, és József belépett az urakhoz, akik gyomrukra hajolva ültek támlátlan székükön a ház üres kockájában, és kezüket fejükre kulcsolták. Kifinomult módon üdvözölte őket, nem olyan cikornyásra, mint valamikor Horvásztól, a nagykapu írnokától látta, de a divatnak megfelelően, miközben karját feléjük emelte, és mosolyogva kifejezést adott a szokásos kívánságnak, hogy érjék el ré életkorát. Az urak, amit meglátták, fölugrottak, és kérdésekkel és panaszokkal árasztották el. Ki vagy te, ifjú? Kiáltották. Jóban jársz, vagy rosszban? De csak, hogy erre jársz. Csak, hogy egyáltalában itt jár valaki. Viselkedésed jól nevelt, amiből arra lehet következtetni, hogy finom érzékkel átlátott helyzetünk lehetetlenségét, elviselhetetlenségét, tarthatatlanságát. Tudod-e, kik vagyunk mi? Megmondták neked? Menfe hercege, Abodu grófja vagyunk. Fáraó legfőbb cukrászati felügyelője, és az, aki tálaló asztala első írnokának is felette áll, vezér pincemestere, aki a legnagyobb alkalmakkor nyújtja neki poharát. A sütők sütője, a főpohárok és a szöllőfürt ura a borák díszében. Na, világosan érted ezt?